rendetlenség a Marosvásárhelyi Rádióban. Tegyünk közösen rendet a trendben.
Szia, üdvözöllek a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Szia, hát köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek.
Hogyan kerültél a színház közelébe, hiszen most színházi rendezőként dolgozol. Kicsit beszélj arról nekünk, hogy miért pont a rendezés?
Ez úgy kezdődött, hogy édesanyám még Brassóból, én brassói lévén elköltöztek Brassóhoz közeli faluba, amelyik igazából közel van Szentgyörgyhöz is, és hát mivel én nem voltam egy matematika gurú, és Brassóban egy liceum volt, ahol így többnyire tovább mehettem az általános iskola után. Hát amúgy is gondolkodtam, hogy valamilyen filológia dolog körül forognék. És édesanyám mondta, hogy látta az újságban, hogy van egy hirdetés, hogy nevezhetjük castingnak is, hogy felkészítők Sepsiszentgyörgyön a művészeti liceumba, a dráma osztályba. Hát én akkor nem tudtam egyáltalán, hogy mi ez a színház. Életemben nem voltam színházba. Egyszer voltam egy színház, a brassói színházba, de akkor is valami néptánc műsort néztem, vagy nem tudom milyen, vagy Ludas Matyira is valami a dereng az emlékeim között, de nem. És hát felvételiztem, utolsónak felvettek, alapvetően eléggé, így utólag kiderült, így eléggé ilyen, hát ilyen nagyon vonal alatt vettek fel, tehát hogy na, adjunk ennek is egy esélyt, egy ilyen című történet volt. És akkor ott elkezdődött valami, ami gyerekkoromban ilyen nagy foci rajongó voltam, de annyira, hogy így azzal szórakoztak a barátaim a tömbház előtt, hogy mondtak egy csapatot, és én soroltam a neveket, hogy kik játszanak, és akkor így tudtam egész bajnokságokat felsorolni. És egyszer csak azon vettem észre magam, hogy a 9. osztályban, hogy kezdem megjegyezni a színészek nevét, rendezők nevét, és ez úgy kezdett érdekelni, ez a nagy információ tumultus, és akkor így a fociról átértem így színházakra. És akkor innen egyszer csak ilyen emlékeim vannak, hogy 10. olvastam a Nyúciónak az aktus és utánzását, semmit nem értettem belőle, de olvastam, meg még ezen kívül sok más könyvet. Ja igen, hogy miért? Ja igen, rendezőszak. Hát utolsó éven volt lehetőségem elmenni egy liceumistáknak szervezett színészmesterség olimpiászra, ami Brailán volt, és ott történt egy nagyon izgalmas dolog, egy Astrov monológgal készültem, magyarul, és hát a terem, tehát, hogy mindenki román volt. A monológ végén egy olyan csend keletkezett, pedig nem hiszem, hogy sokan értették volna, hogy miről hablatyolok, hogy azt tudom, hogy volt egy szék, igazából azt használtam, amit elhúztam a színpad széléhez, elmondtam a monológot, felálltam ilyen nagyon lassított mozgásba, mivel nem tudtam, hogy most mi történik, vagy most mi van, és visszavittem a széket a színpad közepére, és ott még álltam egy ilyen, szerintem egy jó 20 másodpercet, és még mindig nem történt semmi, és akkor már nagyon megijedtem, hogy fú, akkor most vajon mi a helyzet, és akkor gondoltam, meghajolok, és meghajoltam, és akkor elkezdtek tapsolni. De az azt hiszem, az volt az első olyan élményem, ahol úgy éreztem, hogy valami, hát most, hogyha idealista vagyok, vagy hogyha színházi hitemet követem, akkor azt tudom mondani, hogy valami közvetítődött valahonnan a nézőknek. Akkor inkább hajlottam a színészet fele, vagy hogy akkor nagyon eldöntöttem, hogy szeretnék színire menni. Utána még volt egy nagyon izgalmas váltás, találkoztam Bordás Attilával, meg még részt vettem egy kontakttánc kurzuson Sepsiszentgyörgyön, és az megint megbolondított egy kicsit, így egy ilyen 3 hónap erejéig, akkor így az volt az érzésem, hogy én egy nagyon komoly táncművész leszek. És akkor utána jött a legkeményebb impulzus, vagy szerintem meghatározó találkozás az életemben, az Radu Afrimmal volt. Bementem az egyik próbájára, és ott igazából megtörtént a magic, amit én úgy addig nem tapasztaltam színházba. Persze addig is nagyon erős előadásokat láttam. Sepsiszentgyörgyön meg egy nagyon jó tanárom volt, Salamon András, Salek bácsi, általa rengeteg előadáshoz fértem hozzá, tehát hogy olyan volt, hogy 11-ben Mark Thaler, meg Caster Castellucci, meg Castorf előadásokat néztem, aminek én egy kicsit szerencsésnek is tartom magam, hogy már olyan korán úgy érzem, hogy egy eléggé komoly esztétikai, színház esztétikai ízlésem alakult ki. De az Áfrim színháza volt az, ami azt mondta, hogy fú, hát ilyen varázslatokat én is szeretnék csinálni, vagy teremteni, vagy létrehozni.
Említetted a színházba vetett hitedet. Milyen hit szerint készíted az előadásokat?
Hát így már egy olyan egy és fél éve, úgy, vagy több, nem tudom. Az a kiinduló mondat számomra, vagy hogy az én előadásaim is legalább azt kell tartalmazzák, hogy a színház egy reménység otthona és egy borulátás ellenszere kell legyen, legalábbis az én előadásaim. Ebben igazából csak annyit emelnék ki, hogy szeretném, hogyha a nézőim úgy hagyják el a termet, hogy az élet szép, még akkor is, hogyha az előadásaim többsége egy eléggé hardcore reality kulcsban mozognak, de jól esik, amikor úgy kelnek fel párok, hogy megfogják egymás kezét, és úgy mennek ki, vagy odadőlnek egymáshoz, vagy pont most az utolsó Ányegin előadás alatt volt egy nagyon szép momentum, hogy nem ültem, vagy kijöttem a nézőtérről, és leestem a lépcső lejáróról a nézőket. Már untam az előadást. Nem viccelek, de hogy izgatott, hogy ki hogy reagál. Volt egy szép pillanat pont a Tatjana monológ alatt, ahol így beszél a kicsit így a szerelemkeresésről, meg egy eléggé törékeny a pillanat volt, és pont egy párt figyeltem, és úgy összebújtak, mint hogyha nem tudom, az gyönyörű. Olyankor úgy azt érzem, hogy igen, ezt kell csináljam, vagy hogy most is, vagy hogy sose éreztem azt, hogy talán mással kéne foglalkozzak. Viszont mindig figyelmeztetem magam, hogy abban a pillanatban, ahogy azt fogom érezni, hogy megunom, vagy már egy recept szerint készítek előadásokat, akkor valószínű, hogy váltani fogok. Nem tudom, remélem nem fog ez bekövetkezni, de ha bekövetkezik, akkor remélem, hogy még tudok olyan őszinte lenni magam, hogy azt mondjam, na jó, stopp, ez ennyi volt.
Úgy látom, hogy nagyon szeretsz kísérletezni.
Valahogy úgy érzem magam egy előadás építőtelepén, így nagyjából így szoktam megfogalmazni, mint hogyha egy kicsit azért a konyhába lennék. Én imádok főzni is, vagy hogy főzni is szeretek. Valahogy úgy képzelem el, hogy úgy látom magam előtt a hozzávalókat, igen, és akkor még utána nézek egy-két receptnek, ez az, de hogy nem követem azokat a recepteket, hanem mindig próbálok még valamit hozzáadni, kivenni. Van olyan, hogy nem sikerül, van olyan, hogy nagyon jó lesz, van olyan, hogy csak nekem ízlik, vagy nem, de ez is kérdés, hogy kinek. Én magamnak kísérletezek, vagy hogy én is keresek még egyféle nyelvezetet. Persze már érzem, hogy vannak olyan visszatérő motivumaim, vagy nem is visszatérő motivumaim, amiket úgy érzek, hogy igen, azok valahol így nagyon a lelkem mélyéből alakultak ki, és azokat csak én tudom használni.
Melyek ezek?
Igazából módszerekről beszélgetnék, színészvezetési módszerekről, hangulatteremtésről. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a próbáimon jó hangulat legyen, mivel én nagyon hiszem azt, hogy a színház az alapvetően kémia, tehát hogyha a rendező és színészek között megtörténik az a kémia, és nagyon jó hangulatban zajlanak a próbák, akkor elengedhetetlenül az a kapcsolat átmegy aztán a színészektől a nézők fele. A nézők azok átveszik egy próba folyamatnak a hangulatát az előadás mellett. Ez az egyik, a másik, én eléggé, hát úgy nevezzem mostanában ezt, hogy nem is színházat csinálok, hanem jobban szeretem technopoetikus installációnak nevezni az előadásaimat, amivel egy olyan fajta expresszivitásból indulok ki, ami amit mindig megszakítok, vagy még élőbb dologgal, mivel úgy érzem, hogy annak is megvan a veszélye, hogyha én most, nem tudom, gyönyörű képeket festek a színpadra, és azok mennek egymás után. Mindig érzem, hogy van valami, ami meg kell szakítsa. Sokan mondják azt, hogy azért szeretik az előadásaimat, mert ilyen videoklipszerű az egész. Én ebben kételkedem, nem hiszem, hogy videoklipszerű. Az viszont tény, hogy én egy hihetetlenül türelmetlen néző vagyok, és abból indulok ki, hogyha én nem unom az előadásomat, akkor valószínű, hogy más sem fogja unni. Viszont ennek az a hátulütője, hogy egyszerre annyi információt is képes vagyok rázúdítani a nézőkre, hogy azzal nem mindig tudnak kivékülni. De ez sem baj, mivel azt szoktam mondani, hogy az előadásaim lehetnek olyan is, mint egy hatalmas nagy tömbház, és mindenki kiválasztja, hogy melyik szobába, melyik zúgba szeretne éppen egy kicsit létezni.
Fiatal színházi rendezőként milyen kihívásokkal kell szembenéz?
Tudom viszont, hogy az elején, amikor legelőször homokszörnyet csináltam Gyergyóba, akkor egy eléggé sokkal vaskezűbb, meg türelmetlenebb voltam, mint most például. Ez azért is izgalmas, mert most így a második munkámmal, a Figura Színháznak a társulatával én is fejlődtem egy keveset az előbbi előadáshoz képest. Ez talán csak annyi, hogy jobban odafigyeltem a színészekre, jobban érdekelt, hogy mi is történik velük. Hát ami kihívás mindig az, hogy főleg amikor így a öregebb, híresebb színészekkel dolgozok, el szoktam mondani, hogy én 23 éves vagyok, én ezt csinálom, hogyha tetszik, jó, hogyha nem, akkor már most fel lehet állni, és haza lehet menni, mivel nem tudom tolerálni az ilyen a megjegyzéseket, hogy hát én 30, nem tudom hány éve vagyok a pályán, és még ennyi füstöt nem láttam. Hát az engem nem érdekel. Mindig kihívás, hogy tényleg hogy fogok meg egy csapatot. Mert az, hogy most 23 vagyok, és aztán 20 év múlva 43, ez szerintem nem lényeges, mivel én most ezt gondolom a világról, és 43 évesen fogok egy más valamit gondolni a világról, ami valószínű nem az lesz, mint most. Úgy hiszem, hogy a színház az manapság egy olyan luxus, mint ahogy Parti Nagy Lajos írja, hogy mint a Szappan és mint a napfelkelte, lehet nélküle élni, de érdemes-e, teszi fel a kérdést. Egyféleképpen hiszem azt, hogy a színház, vagy az én színházom, amit csinálok, az egy olyan vulnerábilis mozgatórugó kell legyen, amitől valakiben muszáj megszülessen az, hogy de én mégis hol élek? Mi ez az egész, amiben vagyok?
Tehát, hogy gondolkozzon, kérdéseket tegyen fel magának,
igen,
a néző.
Tehát ez én nem
is... ezáltal elemzővé tud válni.
Ezáltal, hogyha őszinte, akkor közel kerül magához, és hogyha nem, akkor még valószínű még eltelik egy kis idő, reményeim szerint. Na, azt szoktam mondani, hogy a minden néző az adott jelenetnek saját életképéből merítkező kritikus. Ugyanakkor egy felkiáltó jelként is tudjanak működni. Nem félek attól, hogy megfogalmazzak kényelmetlen tabu témákat. Nem is értem, hogy még a manapság is miért olyan felháborító például a pucérság, amit már mikor hallok, már úgy látszik, hogy még mindig nem tartunk azon az őszintességi fokon.
Ez idáig is rólad beszéltünk, de most akkor fókuszáljunk ide a stúdióba. Az öltözködési szokásaidra, a te divatodra. Hogyan látod magad kívülről, vagy miként tudnád meghatározni magad stílus divat fejlődésedet?
Úgy vagyok vele, hogy szeretek egy erős, úgymond nyelvet használni az én öltözködési stílusomban is, ugyanúgy, mint a színházomban. Szeretem a különlegesebb dolgokat, a különleges anyagokat, többnyire egy kicsit, mivel nem titkolom, hogy egy eléggé exhibicionista alkat vagyok, ezért szeretem felkelteni a figyelmet az öltözködésemben is. Nem tudom, amikre szoktam figyelni, az hát az oknik, azok nálam nem mindegy, hogy mit veszek. Olyan is van, hogy naponta háromszor átöltözök, hogyha olyan helyekre megyek.
Ez, hogy naponta háromszor váltasz ruhát, meghatározza a hangulatod is? Vagy csak a
igen,
hely?
A hangulat.
Hova készülsz?
Igen, uh-huh. Hova, kivel. Szeretem a letisztult formákat is, tehát, hogy egy letisztult, koherens kép, amiben puff, van egy valami erős, ami kicsi, de mégis van egy ereje, ahogy így magamra nézek a tükörbe.
Most akkor beszélhetünk arról, hogy amikor most találkoztunk a műsor elején, akkor csupa feketébe volt elöltözve, kivétel a sálad egy jó vörös sál volt a nyakad körül. Tehát erről beszélsz, ezekről a kis apró.
Apró, de mégis
ami feldobja, erőteljes.
Igen. Én nagyon szeretem, és sőt, hogyha azt mondhatom, hogy akkor így esetleg megkérdezem magamtól, hogy van-e példaképen, vagy ilyesmi, akkor talán legközelebb hozzám Alexander McQueen volt ruhatervező, áll hozzám, mint számomra ő az abszolút művész, az abszolút alkotó. Én nagyon szeretem azt a fajta expresszív gondolkodást és megnyilvánulást, amit ő is használt a ruháiban, a fashion show-iban, de számomra lélegzetel áll kiállítóak, a ruhái, a költeményei, a nagyon gyönyörűen ötvözte mindig a motivumokat. De hogy egy, volt az egészben egy nagyon dúsnak tűnt, és mégis egyszerű volt, letisztult volt, bizarr. Szeretem őszintén tényleg szeretem a fancy dolgokat, szeretem azt, hogy mindig az legyen a körülöttem lévők érzése, hogy nem tudom, megérintenék a pulóveremet, vagy valami, szeretem a bársonyosabb dolgokat, kivéve a nadrágoknál, azokat utálom. Az ilyen szakadt, de vannak például olyan napjaim, amikor úgy akarok kimenni, hogy így, mint hogyha nem tudom, a háborúból jönnék vissza, de hogy úgy mégis van az egésznek egy
eleganciája,
igen. Uh-huh.
Beszéljünk akár nadrágformáról, egy szakóformáról.
Jaj, hát nagyon szeretem, hogyha minden rám feszül, vagy hogy így a skinny jean. Nem szoktam szeretni a bő dolgokat. Tehát szerintem az ember az tisztában kell legyen elsősorban arról, hogy ő hol tart, úgy szakmai útján, de kell tudja szerintem teljesen azt is, hogy hol tart a szexuális életében, hol tart egy csomó minden más dolgon. Én hiszem azt, hogy pont Öröcsik Marinak mondták még fiatal korában, hogy Magácska, amikor megtalálja a szexualitását, akkor lesz igazán nagy színésznő. Na hát ezek szerint megtalálta. De szerintem ez tényleg nagyon fontos, nem csak a színházi szempontból, hanem mindenféle szempontból. Én is fontosnak tartom azt, hogy az ember legyen tisztában a szexualitásával, és ez nagyon sok szelepet kinyit szerintem, ahogyan közeledünk ehhez, úgy öltözködésbe, úgy gasztronómiába, tisztában vagyok a testemnek a kvalitásaival, és ezt próbálom néha segíteni, vagy megörvendeztetni, vagy nem tudom, de...
Tehát örömet lesz saját tested, saját fizikumod mienségében, hogyha jól értem, és ezt nem igen. akarod vég alá rejteni,
igen, persze,
hanem
abszolút.
Felvállalod.
Igen, hát van olyan, hogy belenézek a tükörbe, és azt mondom, ez egy jó csáv. És ez van.
Záró gondolatként mit tudnál mondani, ami minden emberre vonatkoztatható, ami egyetemes tud lenni, főleg ami az emberi kapcsolatok szintjén történő, ami az énnel, az önismerettel, az én tudattal kapcsolatos. Természetesen magadból kiindul, ami számodra fontos. Mi az az elv, akár legyen életfilozófia, ami megnyilvánul akár az öltözetedben, hiszen egy önkifejezés akkor számodra?
Hát ez most lehet, hogy banálisnak hangzik, de úgy hiszem, hogy vannak banalitások, amik nagyon igazak. Hát gondolom mindannyian hiszünk valamiben, akár most nem csak emberi dolgokra vonatkozok, hanem emberen túli dolgokra. Úgy vagyok vele, hogy én azt szoktam mondani magamnak, hogy mindennél jobban magamban kell higgyek. Tehát én az én utamat kell kövessem, amiben az a szép, hogy mindenkinek más az útja. Fontosnak tartom a példaképeket, de ugyanakkor veszélyesnek is, mivel abba a hibába is lehet csúszni, hogy egy olyan kényelmi zónába kerülünk, ahol azt hiszük, hogy talál valami, vagy közel áll hozzánk, ami lehet, hogy közel is áll, de azon túl még rengeteg ágazat van, amit szerintem érdemes felfedezni. Következetesen hinni magadban, még akkor is, amikor összeveszel magaddal, még akkor is, amikor szerelembe és harmóniába vagy magaddal, és hinni azt hiszem azokban az álmokban, amiket látsz magad előtt. Valahol nagyon mélyen talán az életünk is afele alakul, amilyenné azt megálmodjuk, de sok minden tőlünk függ, sok minden attól függ, hogy nem tudom, ma eldöntöm-e azt, hogy többet nézzek az emberek szemébe, vagy nem, vagy döntéseken szerintem csak az tényleg erőteljesen kell higgyél magadban, mert ha nem, akkor persze az lehet azt is választani, hogy nem, mert van egy valamilyen más erő, amiben és ami irányítja az életedet, de valószínű is, hogy van valami, ami még egyengeti az utadat, de úgy vagyok vele, hogy te nyújtod ki a kezedet, hogy beleharapj egy almába, hogy megsimogass valakit, hogy segítsél valakin, hogy megpofoz valakit, tehát az impulzus te adod. Az impulzus jöhet másomban is, de a maga a gesztus az belőled jön.
Reméljük, hogy ez a te impulzusod, amit ezen a műsor alatt tudtál nyújtani a hallgatóknak, elért hozzájuk, főként ez a szép záró gondolat. Köszönöm, hogy velünk tartottál.
Én is örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm én is.
T'was Halloween and the ghosts were out, and everywhere they'd go, they'd shout. And though I covered my eyes, I knew they'd go away. But fear's the only thing I saw, and 3 days later was clear to all that nothing as scary as election day. But the day after is darker and darker it goes. Who knows, maybe the plans will change. Who knows, maybe he's not. We believed in our candidate, but he.